Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk elején arról lesz szó, hogy az olasz eladósodottság mértéke nagyon magas, 132%-os, ám az olasz gazdaság tovább terhelhető, mondta Szomráki Béla, Olaszország szakértő, aki az Inforádió Arena című műsorának vendége volt, a riporter pedig Exterde Tibor.
A megoldás a dolognak mindenféleképpen Mattarella kezében van, de az biztos, hogy Mattarellának sokkal több tényezőt kell mérlegelnie, mint itt most nekünk kettőnknek a stúdióban, mert van ez az október 15-i lejárat, amikor be kell nyújtani a költségvetési törvényről egy előzetest az Európai Bizottságnak.
Költségvetési törvényhez parlament kell.
Parlament kell a törvényhez magához, de a költségvetési törvény előzeteséhez elegendő a kormányzat. Ha nincs kormány, akkor nem lesz meg ez az előzetes papír. Ráadásul ott van Damoklész kardjaként olasz kormány, és általában az olasz köztársaság feje fölött, a kötelességszegési eljárás, amit elindítottak, majd leállítottak egy hónappal ezelőtt a rettenetes deficit miatt. Itt most már 132%-os a GDP arányos eladósodottság Olaszországnak. Az egy más kérdés, azért ennyi engedtessék meg most nekem, hogy elmondjam, hogy amikor a Berlusconit kirúgták 2011 novemberében, akkor azért rúgták ki, mert az adósság az kezdett elszállni, addig is 100 közelében volt, fölment 111%-ra. Hívták természetesen, honnan hívták volna, Goldman Sachs-tól hívták a professzor Montit, akit azonnal beültetett a Napolitano, ő volt az olasz köztársaság elnök, beültetett a miniszterelnök székbe, óne szavazás vagy választás vagy ilyesmi, aki azt ígérte, és a Trojka ebben támogatta, a Trojka ugye az a IMF, Európai Központi Bank és az Európai Bizottság, hogy itt mindenféleképpen megszorításos pénzügyi politikát kell csinálni, mert akkor végre meg lehet állítani ezt a folyamatot. Az eredmény 6,5 év után az lett, hogy a 111% fölment 131-re. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a 132% a 132%. Salvini úgy véli, hogy ő mindenképpen kvázi magyar példára adót akar csökkenteni. Mert úgy nem lehet kijönni ebből a rettenetes szorító adósságból, hogy a gazdaság nem kezd el többet termelni. A gazdaság többet termelni, épp a magyar példán edződve, akkor tud, hogyha a munkaerőt, a munkaköltségét nem terheli halálra egy akkora mennyiségű adó, amiatt nem ruháznak be, lassabban megy minden, nem versenyképes, stb. Ugyanakkor meg a Salvini azt is érzékeltette, hogy ezt azért nem akarják hagyni a külső erők, a trojka elsősorban, meg ugye itt van még a Oettinger féle örökség, hogy majd a piacok megtanítják az olaszokat arra, hogy hogyan kell szavazniuk, hát egy nagyon érdekes mondat, végül is a demokrácia halála, hogyha úgy tetszik, hogyha azt szerint kell szavazni, hogy éppen milyen piaci elvárások vannak. Úgyhogy ő azt próbálja érzékeltetni, hogy tulajdonképpen a pénzvilágnak nem az az érdeke, hogy kimásszanak az adósságból, hanem az az érdeke, hogy nyugodtan emeljék a tétet. 132-et legyen nyugodtan 145, vagy akár 150. Mert minden nagyobb az adósság, annál nagyobb az adósságszolgálat. Olaszország egy nagyon erős ország. Mondják, hogy vacillál, meg össze, de hogy is. Itt az embereknek rengeteg megtakarításuk van, fantasztikus lehetőségekkel bírnak. Görögországnál nevetséges a két országot összehasonlítani.
Harmadik legnagyobb
gazdaság Európának, és amúgy is ugye az olasz mindent kitalálunk, megoldunk, tehát van bennük rettenetes gógyi, elviselik ők a 150%, nem fognak összeroppanni, jó, hát ezt nem lehet a végletekig csinálni, az nyilvánvaló.
Szomráki Béla újságírót, Olaszország szakértőt hallották. Vihar előtti csend jellemzi a brit Brexit politikát, nyilatkozta az Inforádiónak a budapesti Corvinus Egyetem tanára. Ugyanakkor mind kül, mind belpolitikai téren beáraszták a kemény megállapodás nélküli Brexitet. Harangozó Éva kérdezte Gálik Zoltánt.
A parlament szeptember elejéig nem ülésezik, viszont utána valószínűsíthető, hogy a Boris Johnson kormány által képviselt kemény Brexittel szemben megpróbál a munkáspárt fellépni, és megpróbál egy bizalmatlansági indítványt benyújtani a parlamentbe, ami azzal járhat, hogy egy átmeneti kormány lehet az Egyesült Királyságban, ha sikerül átvinni ezt az indítványt, és utána pedig akár választások, sőt akár népszavazás is lehetne. Az elkövetkezendő napok és hetek arról fognak szólni, hogy létrejön ez a koalíció a parlamenten belül. Ugye egy fős többsége van csak a jelenlegi kormánynak, és ha létrejön, akkor milyen programot tud véghez vinni. De egy csomó olyan alkotmányos kérdés is terítékre fog kerülni, mint például egyáltalán Boris Johnson hajlandó-e távozni a parlamentből, a királynő meneszti-e a miniszterelnököt ebben az esetben, hogyha van egy alternatíva. És hát mondja, ne felejtsük el, hogy továbbra is alapvetően az Egyesült Királyság az a megállapodás nélküli Brexitnek a pályája. pályáján van, hiszen a jogi környezet, ami törvényben rögzíti, hogy az Egyesült Királyság kilép az Unióból, az ezt a bizonyos megállapodás nélküli Brexitet valószínűsíti.
Miért állt emellett ki Boris Johnson?
Boris Johnson egy teljesen új irányvonalat célzott meg a kormányával. Ez a megállapodás nélküli kilépésnek a lehetőségét is magába foglalja, és ezzel ugye neki az egyik fő célja az volt, hogy kifogja a szelet a Brexit pártnak a vitorlájából, hiszen bármelyik pillanatban lehetnek választások, elfogyhat az a kormányzó többség, amivel az országot nem csak a Brexit kérdésben, hanem más kérdésekben is kormányozni tudja, és ebben az esetben ugye fölmerült a lehetősége annak, hogy a munkáspárt kerülhet helyzetbe, hiszen megosztaná a konzervatív szavazókat a választókerületekben a Brexit pártnak a sikere. Ez a bizonyos kemény vonal, ez pedig sok szavazó visszatérítését szolgálná egy esetleges választásnál.
Gálik Zoltánt a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. Hadgyakorlatra készül Dél-Korea és az Egyesült Államok, a tervet elsősorban Észak-Korea és Kína nézi rossz szemmel. A részletekről harangozóiba kérdezte Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét.
Az Egyesült Államoknak Ázsiában bilaterális alapon Dél-Korea az egyik legfontosabb szövetségese. Részben Észak-Koreával szemben, részben pedig, és ez nagyon fontos, Kínával szemben is. A másik nagyon fontos szövetséges az ugye Japán. Tehát amikor a dél-koreaiak és az amerikaiak gyakorlatokat tartanak, akkor gyakorlatilag kettős funkciót töltenek be ezek a gyakorlatok. Részben szólnak Pjenjangnak, ha tetszik, akkor üzennek Pjenjangnak, tehát jelzik azt, hogy kellőképpen elrettentő erővel rendelkeznek. Részben pedig szó lesz Pekingnek is, tekintettel arra, hogy Peking és Dél-Korea kapcsolata hát nem a legszívélyesebb, különösen azért, mert Észak-Korea mögött ugye a pekingi vezetés ott áll, és támogatja a Pjenjangi rezsimet.
Köze lehet ehhez annak is, hogy Donald Trump bejelentett Kína felé korlátozásokat?
Mondhatjuk, hogy ez is hozzátartozik a Kínával szembeni fellépéshez, de én magam inkább tartózkodnék ettől tekintettel arra, hogy ilyen dél-koreai amerikai hadgyakorlatokat akkor is tartottak, amikor nem Trump volt az elnök, és amikor még nem volt ilyen rossz viszony. De az biztos, hogy az amerikaiak lejelezni akarnák Pekingnek, hogy szilárd szövetségesei a Pekinggel szemben kemény politikát folytató, vagy legalábbis diplomáciai, az mindenféleképpen keményen viselkedő Dél-Korea kapcsán. Illetve hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy olyan, mondjuk azt, hogy szokásos gyakorlat, ami jóval kisebb skálán mozog, mint a korábbiak, tehát ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy enne van Észak-Korea felé az az üzenet, amit ugye legutóbb Donald Trump abban fogalmazott meg, hogy mivel kapott egy háromoldalas levelet Kim Jong-untól, ez kiinduló pontja lehet az újabb találkozónak.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Az afrikai sertéspest is Szlovákiában a védettségi zóna jelentős kiterjesztésével és a válságkassa megnyitásával fékezhető meg, állítja a Földművelésügyi Tárca államtitkára. Csicsai Gábor szerint határon átnyúló együttműködésre van szükség Magyarország és Szlovákia között. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Csicsai Gábor szerint az eddigieknél radikálisabb intézkedésekre van szükség a Kelet-Szlovákiában megjelent afrikai sertéspestis megfékezésére, főként miután vadállat esetében is kimutatták a kórt. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a vírus a megszokottnál enyhébb tüneteket produkál, így nehezebb megállapítani, hogy egy állat fertőzötte vagy sem.
Gyakorlatilag a klasszikus klinikai tünetek esetek többségében hiányoznak, tehát a vérzékenység, körülöttivére áfotások, esetleg szövetelhalás, gyengeséget észleltek a mostani vaddisznónál is. Roncoláskor se találtak olyan klinikai tüneteket, amit kellett volna. Ez nehezíti abban a helyzetet, hogy tovább élnek ezek az állatok, és tovább fertőzhetnek.
Csicsai Gábor hangsúlyozta, megfelelően széles területen kell elpusztítani az állatokat, hogy ne terjedhessen tovább a vírus. A sertéspest is tovább terjedésének megakadályozásával összefüggésben elmondta, határon átnyúló együttműködésre van szükség. Magyarország és Szlovákia területén egyaránt el kell végezni a szükséges intézkedéseket.
Nem csak nálunk kell ezeket a lépéseket megtenni Szlovákiában, hanem a magyar féllel karölt, ugyanis egy egész régióról beszélünk, nagy valószínűséggel a vész Magyarországról származik.
Az államtitkár szerint az az egyik legfontosabb feladat, hogy helyreállítsák a tenyésztők államba vetett bizalmát. Felhívta a figyelmet arra, hogy az érintett határmenti területeken többnyire az idősebb korosztály gazdálkodik, és sokszor szlovák nyelvi akadályok is felmerülnek a magyar gazdáknál, így a törvény életbe lépését megelőzően sokakhoz nem jutott el az információ a tenyészállatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségről. Hangsúlyozta, hogy gazdaságilag gyenge régióról van szó, már csak ezért is fontos a tenyésztők kártalanítása.
Itt az ideje kinyitni a krízis kasszát, ezeket a intézkedéseket utolsó pontig be tudjuk tartani, és akkor úgy érzem, hogy meg tudjuk fékezni a vészt, amennyit viszont nem, akkor félek attól, hogy ez tovább fog terjedni.
Az afrikai sertéspest is Szlovákiában először július végén bukkant fel a tőketerebesi járásban, két háztáji tenyészetben. A betegség előfordulását később újabb két községben is igazolták, és elrendelték több tucat házi sertés leölését. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Most rövid hírek következnek itt az Inforádióban, utána folytatódik külpolitikai összefoglalónk.